Szeretettel köszöntöm vendégemet, Hanga Zoltánt, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjét. Szia, Zoli!
Szervus, sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
A hangod meghallja az ember, és összekapcsolja az állatkerttel, komolyan.
Lehet, hogy valami állathangot is kéne hozzárendelni, és akkor az még egyértelműbb lenne. De kétség kívül a hangommal, mondjuk egy rádiós műfajban a hanggal alapvetően, hát most már egy jó ideje képviselem az állatkertet, hogyha ezt így évekbe akarnám kifejezni, akkor egy kicsit bonyolult azért, mert én 1990 óta tevékenykedem az állatkertben, annak most már 34 éve, de ez akkor még nem volt főállás, hanem így iskola mellett valami olyasmibe, amit hát ma önkéntességnek hívnának, akkor ezt társadalmi munkának hívták, és aztán 1997-ben lettem az állatkert főállású munkatársa, ami szintén, ha jól számom, 27 éve volt, hogy is?
Hát valahogy 97, igen, 30 lesz 2027-ben.
És akkor hogy az állatkertnek a kommunikációjában, hogy hát mint állatkerti minőségben én mondjuk egy rádióban is a hangom felcsendüljön, az olyan 1999 óta van, de 2004 óta vagyok az intézménynek a szóvívői, egyáltalán ezt a szóvívői rendszert akkor vezettük be, na és ennek lesz most idén nyáron 20 éve.
Hát gratulálok.
Köszönöm szépen.
De egyébként kapsz ilyen visszajelzést, ugye, hogy meghallja valaki a hangod, és eszébe jut, hogy hallhatta az állatkerttel kapcsolatban.
Persze, hallanak, látnak, akkor ugye ennek többféle fokozata van, tehát van olyan is, aki egyből tudja, hogy miről van szó, hogy hát az állatkert szóvivő, és akkor általában hogy vannak az állatok, meg mit tudom én. Főleg, ahol így rendszeresebben előfordulok, ott, akkor először úgy ismernek, hogy hát mert láttak a tévébe, hallottak a rádióba, de aztán mondjuk mit én a környékünkön lévő piacon, ahol minden szombat délőtt az előfordulogat meg, hát már ugye, egy idő után már, ugye, mikor oda költöztünk, utána már nem sokkal, már mindenki már tudják is, hogy igen, tudom, szombaton szokott jönni. De most aztán van akkor az a része, amikor látom az emberek arcán, hogy igen, hogy fölismertek, hogy valahonnan ismerem, csak nincs meg nekik egyből, hogy honnan, és akkor még az is kiszokott ülni az arcukra, amikor rájönnek. Aha. És aztán van olyan, amikor meg ilyen mulatságos történetek keverednek belőle, mert egyszer voltunk egy baráti társasággal egy vármúzeumban, az esztergomi vármúzeumban egyébként, és ott a jegypénztáros hölgy nagyon néz, és akkor mondja is, hogy hát maga valahonnan nagyon ismerős nekem, és akkor gondoltam, mindjárt itt az állatkertre terelődik a szó, és akkor mondja, hogy hát maga szokta itt a számítógépeket javítani, nem? Úgyhogy azért ilyen is van, és hát nagyon fontos is, hogy ez ne szálljon a fejünkbe. Én ezt nem is hagyom, és e tekintetben nekem mindig eszembe jut az, amit mondjuk Arnold Schwarzeneggerrel tapasztalhat az, aki találkozik vele, hogy Arnold Schwarzenegger oda jön, és azt mondja, hogy jó napot kérnek, Arnold Schwarzenegger vagyok. Tehát, hogyha van a földgolyón valaki, akinek nálánál kevésbé, vagy nálánál, tehát, hogy akinek ennyire kevéssé kell bemutatkozni, mert úgyis mindenki tudja, hogy kicsoda. Na, de mégis, hát az illem, oda jövök, köszönök, bemutatkozom, ez vagyok én. Tehát ez szerintem egy nagyon izgalmas tanulság.
Így aztán te is bemutatkozol.
Így van. De hát én hol vagyok Arnold Schwarzenegger?
Hát figyelj, ki tudja. Egyébként meg ő is kedveli az állatokat.
Így van, így van. Egyébként ugye azért innen Magyarországról nem volt nagyon nehéz az ő pályáját nyomon követni, mert hogy szomszédos Ausztriában született, és hát én ugye sose voltam testépítő, de hát egyszerűen az én zsenge ifjúkoromban hát ez nem lehetett kikerülni, hogy Arnold Schwarzenegger, akkor nem tudom, milyen Mr. Universe, meg nem tudom, milyen testépítő versenyeket nyert, és ugye utána kezdődött el tulajdonképpen az ő filmes karrierje.
Te elég sokat tudsz Arnold Schwarzeneggerről.
Hát igyekszik az ember.
És az állatkertről honnan tudsz? Tehát honnan származnak a te információid? Tehát körbejárod az állatkertet naponta, vagy vannak bizonyos emberek, akik beszámolnak arról, hogy a különböző állatfajokkal éppen mi történik. Szóval hogyan készülsz fel a te munkádra?
Hát ugye itt két része van a dolognak, az egyik ilyen állandó ismeret, amit hát az évek, évtizedek során ugye az ember összeszed, és az akkor ott megvan, kikristályosodik, és az nem változik menet közben, mert az nem a napi aktualitás szerint alakul. És akkor a napi aktualitás szerint, hát vannak ilyen hivatalos jelentők is, amiket én nyilván megkapok, hogy mi született, mi érkezett, ilyesmi. De igen, én nagyon sokat járok körbe az állatkertbe, és azokkal a munkatársakkal, akik közvetlen az állatokkal, vagy akár a növényekkel, hiszen mi növénykert is vagyunk, én nagyon sokat beszélek közvetlenül, amiben nekem nagy segítségemre van az a körülmény is, hogy hát én valaha állatgondozó is voltam. És én azt hiszem, hogy az állatokkal foglalkozó kollégák is azért egészen másként tekintenek rá, mint hogyha, ahogy szokták mondani, világéletemben irodista lettem volna. Úgyhogy, és hát nyilván a kommunikáció közlés folyamatnak az alapja, hogy a világról körülbelül hasonló képünk kell legyen, hogy jól megértsük egymást. Ezen lehet segíteni, ha nincs meg, szintén kommunikációval. De ugye azért nem jön össze az, hogy na hát akkor majd készítünk egy fordítóprogramot, és akkor majd tudunk az állatokkal beszélgetni, mert nekik más képük van a világról, tehát ezért ez nem működhet csak a filmekben, meg a Dr. Dolittle regényekben, meg ilyesmi. De ebben a helyzetben is, hogy hát amikor az állatgondozó mesél sok mindenről, akkor én, mint egykori állatgondozó, én azért ezt jobban értem, mint hogyha nem lett volna nekem ilyen időszak a múltamba, úgyhogy aztán így az ember mindig igyekszik képbe kerülni. Most az az érdekes, amikor valami merőben újjal kezdünk el foglalkozni, és akkor abba is, én tudom, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik, hogy tőlem erről fognak kérdezni, és nekem olyan szinten képbe kell lenni a dologgal, mint minden mással is az állatkertben. Tehát mikor például megörököltük a Vidám Park bezárása után a területet, akkor például hullámvasút ügyben is föl kellett készülni, és nem volt olyan, hogy akkor leveszem a polcról és elolvasom, hogy milyen hosszú a pályája, meg ilyenek. Hát valami volt, de hát azt, hogy lehetett is sejteni, hogy az ilyen durva becslés. Uh-huh. És föl kellett menni, és le kellett mérni. Tehát én ezeket így megcsináltam, és nagyon sok ilyen dolog az állatkerti pályafutásom során így előjött, hogy akkor egy kicsit abba bele kellett ásni magamat. Legutóbb például, bár a kínai kultúra mindig is érdekelt, és én még 1988-ban láttam a cserép katonákat kiállítva a Nemzeti Múzeumban, sőt, meg is van még a kiállítás katalógusa mind a mai napig. Tehát nem volt teljesen új a dolog számomra, de nagyon sok mindent most tanultam meg.
Jövünk vissza, vendégem Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Vendégem Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Ugye te általában az állatkertben zajló eseményekről mesélsz. Az, hogyha magadról kell valamit mondani, vagy arról kérdeznek, hogy mondjuk a te életed hogy zajlott, akkor az neked nehézséget okoz? Mert két egészen más területről van szó.
Hát nehézséget nem okoz.
De megnyílsz szívesen?
Hát igen, de próbálok azért nem szerepzavarral küzdködni, tehát az, hogy valamilyen szinten azt lehet mondani, hogy én egy ismert ember vagyok, az persze, hát mert egy olyan munkakört látok el, tehát hogy azért egészen más, amikor egy sportoló, egy művész válik híressé, mert hát hogy mondjam, tehát az akkor a teljesítményt is visszaigazolja. Egy szóvivőnél egy picit máshogy van a dolog, mert a munkakörből eleve adódik, hogy hát sokat szerepel a nyilvánosságban. Most nyilván persze, hogyha nagyon rosszul csinálja, akkor ez nem fog sokáig tartani, és előbb-utóbb kicserélik másra. De azért mégis, tehát hogy azért az egy fontos dolog, hogy nem szabad, hogy az annyira az ember fejébe szálljon, és akkor hát itt ilyen világos határvonalakat kell húzni, aminek van egy olyan része, ami hát egyszerűen mi illik a mi intézményünkhöz, meg mondjuk mi illik az én személyiségem. Tehát nekem vannak olyan kiváló szóvivő kollégáim Magyarországon, akik hát nem tudom, milyen főzőműsorban, meg ilyenekben is ugye elég gyakran feltűnnek, és egyébként nagyon jó barátomnak tartom, mondjuk akire most épp gondolok, és nagyon tehetséges szóvivő, de nem tudom, nekem alkatilag ez volt ilyenről szó, de aztán úgy láttam
hívtak?
Helyesnek, hogy aha, de aztán úgy láttam helyesnek, hogy talán ezt azért mégse kéne. Olyan volt, hogy ilyen műveltségi vetélkedőszerű dolog, ahol hát ugye mondjuk mit tudom én ismertebb emberek voltak meghívva, és akkor engem is fölkértek, és akkor arra elmentem, főleg azért, mert volt egy olyan, ahol kifejezetten szóvivők voltak, de mondjuk itt volt egy olyan produkció, ahol két csapat játszott, és ez is egy nagyon jópofa dolog volt, ráadásul ott a Kőbáritával és a Péter Szabó szívével voltunk egy csapatban, hát az is egy nagyon jópofa dolog volt, tehát hogy ez így rendben van, de hogy például amikor a kisfiam is megszületett, hát akkor is úgy voltunk vele, mert hogy hát azoknál az embereknél, akik esetleg az átlagnál egy kicsit ismertebbek, akár ez is téma lehet, és hogy na most akkor a nem tudom képet közzétenni a gyerekről, de hát nem csak a barátainknak, hanem úgy általában a széles nyilvánosságnak, és hát arra azt mondtuk, hogy azt azért talán nem kéne, tehát nyilván nem titok, hogy van egy kisfiam, aki egyébként 5,5 éves, de hogy hát azért egy nehéz dolog, hogy a nyilvánosság előtt éli az ember, akár csak az életének egy jelentős részét is, és hát ilyesminek akkor tennénk ki, hogyha ő ezt már tudja mérlegelni, és azt mondja, hogy ő ezt szeretné. Na most tehát ebben a korban még nem vagyunk ott, úgyhogy azt mondtuk, hogy hát addig nem csináljuk, amíg nem éri el azt a kort, amikor már ezt tudja mérlegelni, és a mérlegelés után arra jut, hogy igen, szeretné. Hát akkor lehet. Hát persze, aztán nem tudom, hogy én akkor még így leszek-e én még rádióban, vagy tévében, nem tudni, mit hoz a jövő, de na mindegy, szóval, hogy tehát, hogy az ember így végig gondolja, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele. Talán annyi, hogy ez nem a maga mutogatásról kell szóljon, hiszen ugye a szójövőnek az a feladata, hogy végül is egy intézményt, egy szervezetet, és ezen keresztül egy ügyet, vagy hát több ügyet képviseljen, úgyhogy tulajdonképpen erre vállalkoznék én is.
Mi az, ami összeköti a szóvivőket, hiszen mindannyian különböző területeken dolgoztok?
Hát volt olyan, amikor például olyannyira széles körű volt a merítés, hogy a visegrádi négyek országainak a szóvivői jöttek össze, és hát az is egy nagyon izgalmas konferencia volt, de például vannak olyan szakmai programjaink, hogy egymáshoz ellátogatunk, és akkor egyik másik területen dolgozó. Hát, ahogy a Györfi Pali tud mesélni a mentőszolgált kommunikációs munkájáról, meg magáról a mentőszolgálatról, mert hát ott a Markó utcában akkor ott van egy mentőmúzeum, akkor azt is meg szoktuk nézni. Hát ez nagyon izgalmas, és hát nagyon sok más hasonló ilyen példát tudnék mondani. Úgyhogy például ilyen programjaink is vannak az egyesületben.
A ti arcotok összenő azzal az intézménnyel, ami
igen.
Mögöttetek van.
Hát igen, ez aztán nagy felelősség is egyébként, mert hát akkor, hogyha az ember valamit nem jól csinál, akkor az nem csak a saját fejére hullik vissza, hanem a szervezetre is, amit képvisel.
Veletek azonosítják az emberek.
Igen, úgyhogy itt azért nagyon oda kell figyelni. Igen.
Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Vendégem Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Hogyan zajlik a te munkád? Tehát ha például valahol születik egy kis állat, vagy valami történés van, akkor azt neked közérthető módon le kell fordítani az embereknek? Hiszen nyilván nálatok is van egy szaknyelv, ami nem feltétlenül alkalmazható.
Hát persze, mondjuk vannak bizonyos dolgok, amiket olyan nagyon nem kell fordítani, tehát hogy valamilyen állat születik,
azt értjük.
Az úgy önmagában még egy viszonylag egyszerű szakzsargontól mentes történet. Az már egy másik kérdés, hogy az milyen állat, mert vannak olyan állatok, amik így rajta vannak, ahogy szoktuk mondani, az emberek mentális térképén, tehát az, hogy van ilyen állat, hogy elefánt, meg tigris, meg oroszlán, ez úgy nem jelent senki számára újdonságot, de azért vannak több mint 600 féle állatfajt tartunk az állatkertben, azért vannak olyan állatok, amiknél ez esetleg magyarázatra szorul, hogy mondjuk idén a januárt azzal kezdtük, hogy bejelentettük, hogy a matakókölyök született, tehát még decemberben, de január 1-én mutatkozott be a közönségnek. Hát ez a matakó, ez egy tatú, 3 éves tatú, ami azzal a képességgel bír, hogy ugye minden tatúra igaz, hogy ilyen páncélja van, ez ilyen bőreredeti csontpáncél, és ezek általában ilyen darabokból állnak, meg övekből, és akkor ezek el tudnak egymáshoz képest mozdulni, és valamennyire össze tud gömbölyödni, de azért inkább az a védekezési módszerük, hogy félig beássák munkat a földbe, akkor a páncélozatlan hasuk védve van, karmaikkal kapaszkodnak, nem lehet őket csak úgy kirángatni, és hát a hátukon meg úgyis ott van ez a csontpáncél, tehát ez elég, hát nem mondom, hogy a jaguár ellen is megvédi, de azért ez elég jól, meg mikor ás, akkor segít a föld súlyát megtartani, megtámasztani ilyen. A bányászatban ezt úgy mondanak, hogy vágat biztosítás. Na most ez a matakó déli 3 éves tatú, ez viszont azt ugye annyira rugalmas a csontpáncélt alkotó részek, vért darabok között az ízesülés, hogy teljesen szabályos gömb vagy labda formában össze tud gömbölyödni, mint minden irányból véd ez a csontpáncél, tehát ott belül valahol van neki egy pocakja, ami védtelen lenne, de így mivel, hogy összegömbölyödött, teljesen védett, úgyhogy egy nagyon jó pofa dolog, ilyen kézbe veszi az ember, és ilyen labdává gömbölyödik, aztán persze utána egy kinyitja magát, meg kíváncsi, nem fél annyira, és akkor kíváncsi nézegeti, hogy mi van. Na hát egy ilyen matakó gyerek született, de hát akkor ott része az is, hogy elmondjuk, hogy mit kell tudni erről az állatról. Tehát azért vannak ilyen állataink is az állatkertben. Hát aztán vannak ilyen bonyolultabb történetek, az orszarvak mesterséges termékenyítésétől kezdve, de hát használjuk a nyelvet, és hogyha elég jól használjuk, akkor mindent el lehet mondani közérthetően. Lehet, hogy egy kicsit körül kell írni, de mindent el lehet mondani közérthetően, és a szóvivőnek az is a dolga. Hát most beszélhetnénk arról, hogy én nem tudom, a vadkacsára szexuális dikromatizmus jellemző, de az azt jelenti, hogy a nőstény meg a hím az másmilyen színű. Tehát most, vagy hát tojó és gácsér, hogyha már nagyon, mert hogy ugye ilyen kor és ivar szerinti elnevezése is vannak az állatoknak.
Hát de mindegy, hogy mondod.
Igen, igen. Hát ez, igen, mert hogy ez így nincs meg mindenkinek, hogy a bika az a hím szarvasmarha eredetileg, és akkor a tehén meg a nőstény, és hogy akkor mindenféle ilyen egzotikusabb állatoknak is, hogyha nagyok, mondjuk egy, nem tudom, a bálnára is azt mondjuk, de az elefántra is, hogy akkor elefánt, mikor elefántein, tehát tényleg, például ilyenekre is. Igen, ez egy érdekes dolog, mert hogy ennek külön, ez egy egész nyelvészeti téma, ezek az úgynevezett kor és ivar szerinti elnevezések az állatoknál, hogy miért pont az. Mert mondjuk például a tevénél azt mondjuk, hogy annak csikója van, és tevekanca és tevecsődör, tehát a lovak hasonló elnevezéseit kölcsönözzük, ruházzuk át a tevékre, de ez nincs feltétlenül minden nyelvben így. Tehát, hogyha az angolnál, ott a szarvasmarhára használt bikának és tehénnek megfelelő szavakat használnak a tevénél, ott az a logikája, hogy hát mert az is egy nagy állat, de ugye a magyar nyelvben meg az volt a logikája, hogy az egy hátas meg málhás állatként hasznosítjuk, mint a lovat, és hát a honfoglaló magyarságnak voltak tevéi, még az Árpád-korban voltak tevék, meg aztán a török időkben a törökök is hoztak. Nem mondom, hogy olyan nagyon elterjedt volt, de azért volt. Tehát nem volt teljesen ismeretlen, nem volt exotikus, nem volt. Az exotikus kifejezés az azt jelenti, hogy hallótávolságon kívül. Hát ez nem volt hallótávolságon kívül a magyarság számára abban a korban, amikor ez kitalálódott, hogy hát akkor a tevének a gyerekét csikónak nevezzük, a nőstényét a szkancának, a hímjét meg csődörnek, mint a lovaknál.
Ez igen, hát figyelj, te egyfajta ismeretterjesztést is végzel.
Hát az a dolgunk, vagy az egyik dolgunk, igen, tehát ugye egy csomó mindenre jó az állatkert, és hát nyilván, ami az embernek elsődnek eszébe jut, mint állatkert látogató, hogy hát azért, hogy ott elmegyünk oda mondjuk a családdal, és akkor jól érezzük magunkat. Annál is inkább, mert az ilyen típusú szabadidős program az egyre inkább felértékelődik két ok miatt. Egyrészt, mert ez egy természetközeli, és a városlakó ember urbanizációs ártalmaknak van kitéve, ezt ki kell pihenni, és például természetközeli élményeket. Szomjazzuk az ilyen típusú élményeket, ez az egyik oka egyébként annak, hogy az állatkertek szerte a világon ilyen népszerűek. De a másik dolog, hogy az állatkert az minden korosztály szól. Uh-huh. Nem biztos, hogy pont az állatkertem ugyanazt keresi minden korosztály, de el tud jönni akár egy nagy család három generációval úgy, hogy nem csak azért jönnek, mert hogy elhozom a kisunokámat, meg legyen együtt már a család, az is fontos szempont, de azért is, mert egyébként mindegyiküket érdekli, mindegyikük megtalálja a saját magának való dolgot, és ez annyira fontos egy olyan korban, amikor a társadalom atomizálódásáról beszélünk, amikor már nincs az, hogy akár egy tévénézés is, hát az én gyerekkoromban még ott összeült a család a nagy készülék előtt, ami vagy működött, vagy nem, meg még én azokra az időkre is emlékszem, amikor nem is volt mindenkinek televíziója, és akkor mikor valami olyan műsor volt, hát akkor Hokedlivel, ugye én egy gangos bérházban nőttem föl, akkor átmentünk ahhoz a szomszédhoz, akinek volt. És akkor ehhez képest meg ugye hát most már a gyerekszobában is akkor szokott lenni külön tévé, vagy már ez a tévé, és hát most már a fiatalok nem is a legtöbb ilyen mozgóképes tartalmat nem is a tévé műfaján keresztül nézik, hanem gombnyomásra indul valamilyen okos eszközön. Tehát hogy így külön vonulnak az emberek, ez egy össztársadalmi probléma, és ezért is fontosak az olyan programok, mint az állatkert, ahol egyrészt kimozdulnak, természetes környezetben vannak, még akkor is, hogyha nem mondjuk a budai hegyekben, hanem hát ha úgy tetszik egy ilyen mesterség létrehozott természet, de hát egyébként az egy természetvédelmi terület is az állatkert. És hát közben mindenki megtalálja magának a számítást. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az állatkert a szórakoztatás, a rekreációra jó, akkor ez sem egy ilyen nagyon kereskedelmi szempont csak, hanem ebben is nagyon sok minden van. És akkor még a másik csomag, hogy de oktatás, ismeretterjesztés, környezettudatos szemlélet formálása, hát nem beszélve arról, hogy az állatkertben természetvédelmi munkát is végzünk, veszélyeztetett fajok megőrzésében veszünk részt. Tehát nagyon sok mindenre jó az állatkert, és akkor még egy csomó kulturális tartalmat tud közvetíteni. Én egy picit mindig így fölemelem a kezem és tiltakozom, mert van egy olyan megközelítés, hát igen, van az állatkert, és abban időnként van kultúra is, mert hogy szoktak lenni zenés programok nálunk, meg most ugye ez a Lampion Fesztivál, volt nem olyan régen a Biodomba egy ilyen családi musical, és ők azt mondják, hogy na hát akkor olyan kulturális program is van az állatkertben, de a kultúra az nem csak feltétlenül színház, meg képzőművészet, meg zene, hanem a természettudományi múzeum, meg a planetárium, meg az állatkert is kultúra, tehát van reál oldala is a kultúrának, vagy természettudományos kultúra is van, és ennek egy fontos közvetítő intézménye az állatkert, tehát az állatkert maga önmagában is kultúra, és ismeretterjesztés, és hát persze, akkor nyilván a szóvívőnek is úgy kell felkészülni, hogy egyúttal ismeretterjesztő is legyen, hiszen az az állatkertünk egyik fontos küldetése, és hát ráadásul az állatkert olyan téma, hogy mindenféle más területek is kapcsolódnak hozzá. Az előbb egy kicsit ilyen nyelvészeti dologról beszéltünk, de mondjuk a mi állatkertünkben, ami a világ egyik legrégebbi műemléke állatkertje, akkor van egy csomó mondjuk építészeti vagy történelmi dimenziója is, ami mind alkalmas arra, hogy hát meséljünk.
Hát és a közösségi építésről még nem is beszéltünk, de hát erős szerepetek van az offline világban, amikor az ember végre a természetbe megy, és állatokkal találkozik, növények között sétál. Na, jövünk vissza, jó? Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével. Vendégem Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Azért az emberek általában, amikor az állatkertre gondolnak, akkor az állatokra gondolnak. Tehát az, hogy ez egy növénykert is, az valahogy egy kicsit így elsikkad.
Magában az állatkertben kezdettől, 1860-ban, amikor megnyitottuk, már ott egy nagyon szép parkosítási terv alapján készült park. Ezt Pec Árminnak köszönhetjük egyébként, és hát nagy nevű kertészek dolgoztak az állatkertben, tehát volt egy nagyon izgalmas korszak a főváros és az állatkert életében, mert akkor Kiász Györgynek hívták a fővárosi kertészeti ügyeknek a legfőbb apostolát, nem is mi lenne a jó jelző, és akkor a felesége Kiászné Sülyök Mária meg az állatkertnek a botanikai kertészeti osztályát vezette, úgyhogy volt ilyen nagyon izgalmas időszak. Ugye minden állatkert azért egy parkban van, vagy parkosítják, vagy tehát ott van egy növényzet, mert hát eleve így a jó, így a kellemes, így a szép, de azért nagyon sokszor van az embernek olyan érzés, hogy igaz, hogy a kertészek nagyon sok munkát beletesznek ebbe, de egy kicsit olyan zöld díszlet ott az állatok körül. De most hát a mi állatkertünkben erre tudatosan törekszünk, hogy ennél több legyen, és annak idején, mikor az állatkertünk újjászületett és újjáépült még 1909 és 12 között, akkor volt egy ilyen tudatosság, hogy az élővilág sokféleségének minél szélesebb keresztmetszetét mutassuk be. Ez Lent Ladolf akkori zoológus igazgatónkhoz kötődik, és hát ezzel ugye fél évszázaddal meg is előzte a korát, mert akkor még ezt a kifejezést nem is használta senki, hogy biológiai sokféleség, biodiverzitás, ő se így használta, de hát ez volt a lényeg, hogy akkor ezt mutassuk be. És ezt a koncepciót nem csak az állatvilágra terjesztette ki, ugye azóta van nálunk, úgyhogy hát sok más állatkertben, hogy vannak madarak, meg vannak emlősök, meg némi hüllő, aztán vége van a dolognak, és nálunk meg ezek szintén megvannak, de még más állatcsoportok képviselői is egészen az ízelt lábúak világáig, ami állatkertünkben megtalálhatók. És ezt a koncepciót a Lent Ladolf már több mint 100 évvel ezelőtt a növényvilágra is kiterjesztett, és azóta mi állat és növénykert vagyunk, ami abban különbözik a hagyományos modelltől, hogy persze az állatkert parkosított, vannak benne növények, méghozzá egy szép park, hogy ez egy gyűjteményes kert, tehát mint egy botanikus kert, és valójában az állatkertünkben látható növények, hát fajszáma, az magasabb az állatokra, tehát többféle növényünk van, mint állatunk igazából, és az persze nagyon nehéz versenyre kelni a, nem tudom, a kis elefánttal, így a botanikai bemutatásban, de azért egyrészt a kertészek nagyon sokan dolgoznak, és vannak nagyon szépen, a japán kert a cseresznye virágzás idején, akkor azért az állatkert egyik legszebb része, majd jön a tavasz, az már nincs nagyon messze, sőt van egy olyan díszcseresznye, a higán cseresznye, az már gyakorlatilag szinte mindjárt fog virágzani, meg majd a liliomfa is, és akkor utána meg majd áprilisban meg a fő cseresznye virágzási időszaka lesz. Tehát, hogy akkor meg ezen jönnek az emberek, és csinálják a szelfiket, és egészen elképesztő nagy keletje van ilyenkor a botanikai látnivalóknak is, de szoktunk rózsakiállítást, meg mindenféle dolgot csinálni. Nagyon izgalmas dolgokat találnak ki a kertészeti csapatunk Serdült Ádám vezetésével.
Szóval az állatkert gyönyörűen parkosított, tehát fantasztikus állatok élnek ott, ugye ezt mindenki tudja, de ti ezen kívül állatmentéssel is foglalkoztok. Ez azért kevésbé van jelen a köztudatban. Most derült ki például, nemrégiben erről beszélgettünk is, hogy a budapesti állatkertben mentik a legtöbb madarat.
Így van, csak mi annyi minden mással is foglalkozunk, hogy már nagyon nem tud annyira a homlok terébe a kommunikációnak, bár mi ezt mindenhol elmondjuk csak.
De nagyon jelentős.
Csak, persze, csak hát ugye az állatkertről egy csomó minden tud az embereknek eszébe jutni, és az a csomó minden az egy nagyon intenzív dolog, és akkor nagyon nehéz, hogy ebbe a csomó mindenben még az is belekerül, hogy ja, hát igen, mi vadállatmentéssel is foglalkozunk, de azért vannak ilyen törekvéseink is. Ja, a lényeg az, hogy eleve az állatkerteknek hát van egy csomó olyan fontos küldetésük, missziójuk, és a természetvédelem az ilyen. Na most ez egy nagy csomag, abban sok minden benne van, tehát az is, amikor egzotikus állatokat, amelyek kritikusan veszélyeztetettek és kihaló félben vannak az élőhelyükön, állatkerti körülmények között igyekszünk szaporítani, mert nem csak azért jó, mert nem tudom, cuki a kis tigris, meg az egyéb ilyen kis állatok, hanem azért is, mert akkor egy jelentős lépést tettünk a faj megőrzése terén. De még sok más területe van a természetvédelmi munkánknak, és ez egy nagyon érdekes terület ez a vadállatmentés, mert ez Magyarországon még van egy-két állatkert, aki ezzel foglalkozik, meg más szervezetek, de úgy az állatkertek világában ez nem is annyira magától értetődő, hogy ezzel is szoktak az állatkertek foglalkozni, mert más országokban hát vagy nem foglalkozik vele igazán senki, vagy pedig más szervezetek. Néhány évvel ezelőtt szerveztünk egy nagyon izgalmas konferenciát, ahol a világ minden tájáról jöttek olyan szakemberek, akik ilyen vadállatmentéssel foglalkoznak, azok közül voltak, akik állatkertiek, tehát mondjuk a kassai állatkerttel ilyen szempontból nagyon jó kapcsolatunk van, moszkvai állatkertből jöttek, akik nagyon izgalmas dolgokat meséltek a denevérmentő munkájukról, de mondjuk az Egyesült Államokból érkezett előadó, ő nem egy állatkertből jött, hanem az egyik, tehát ott van egy ilyen ragadozó madárvédelmi központ, és akkor ott mesélt el, hogy a fehérfejű rétisosokat meg ilyeneket hogyan mentenek, az is nagyon izgalmas volt. Tehát ugye a mi esetünkben itt arról van szó, hogy Magyarországon honos vadon élő, védett vagy fokozottan védett állatfajok olyan egyedeinek segítünk, akik hát valamilyen ok miatt segítségre szorulnak. Ez ezer ok lehet, a fészekből kiesett énekesmadarak, azoknak majd jön tavasszal a szezonjuk, törött szárnyú gólyák, mérgezett sasok, sajnos ilyenek is előfordulnak, telelésben megzavart denevérek, elárvult kismókusok, és hát mindenféle ilyen állatok. Ugye ez úgy kezdődött valahol, hogy hát egyszer-egyszer találtak ilyen állatokat az emberek, és akkor mi legyen vele? Hát vigyük be az állatkertbe, úgyis annyi állat van, meg nyilván értenek az állatokhoz, hát majd ott a gondját viselik. És akkor hát ez szinte az állatkert történetét végig kíséri, de azért ez ilyen madármentésben nagyon erősé akkor kezdett válni, amikor még az 1980-as években a madárházunk akkori főápolója, Becsei Anna, hát ezt így fölvállalta. Így a rendesen elvégzendő munkája mellett még ezt is, hogy hát ott mindenféle ilyen szárnyaszeget, fecskéket pátyolgatott, meg ilyesmi, én még dolgoztam vele együtt. És aztán egyre inkább nőtt a társadalomban is erre a, hát nem jó szó, hogy kereslet, szóval az igény arra, hogyha találunk egy ilyen állatot, akkor legyen egy olyan hely, ahova elvihetjük, és ott tudjuk, hogy gondját viselik, és ha visszaengedhető a természetbe, akkor ezt is megteszik. És akkor egyre növekedett a behozott állatok száma, úgyhogy most már ott tartunk, hogy a tavalyi évben, 2023-as évben 2368 ilyen mentett állatról gondoskodtak az állatkert vadállatmentő központjában dolgozó munkatársaink, és ez még nem is a legmagasabb szám volt az elmúlt években. Minden idők harmadik legmagasabb éves mentett állat száma egyébként, de abban a szempontból meg rekord volt a tavalyi év, hogy ez a 2368 állat, ez 130 különböző állatfaj, tehát a legtöbb félébb állatot viszont a tavalyi évben mentettük. Ennek nagyjából a fele az madár. És akkor ugye erre mondom én azt, hogy hát a legtöbb madarat mi menjük az országba, persze ez úgy van, hogy hát vannak nekünk partnereink, akikkel együttműködünk, tehát az nagyon helytelen lenne és idegen lenne a valóságtól, hogyha azt mondanák, hogy hát mi ezt így egyedül csináljuk, mert nemzeti parkokkal működünk együtt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel működünk együtt, és még több más somó természetvédelmi szervezettel is még sorolhatnánk, mert ugye ezek a segítségre szoruló állatok, ezek alapvetően kétféle módon kerülnek be. Az egyik, amikor jó szándékú magánszemélyek megtalálják, és akkor behozzák őket. És a másik, amikor mondjuk a Hortobágyi Nemzeti Parkba, ott a természetvédelmi őrök találnak egy, nem tudom, egy valamilyen alacsonyan repült át a madár a 33-as út fölött, ott összeütközött valami járművel, és hát valamilyen traumás sérülése, törése van, és akkor hát azt még így kéne nézni egy valamilyen képalkotó diagnosztikai eszközzel, meg akkor ott hosszan kell a rehabilitációján dolgozni, és akkor általában onnan is a budapesti állatkertbe kerül be, meg más nemzeti parkokból is. És tulajdonképpen a munkatársaink azon dolgoznak, hogy ezeket az állatokat, a sérülteket, meg a betegeket meggyógyítsák, a legyengülteket felerősítsék, az elárvultakat pedig felneveljék, és az a cél, hogy a rehabilitáció végére emberi segítség nélkül újra tudjon boldogulni az állat a természetes élőhelyén, és amikor ez bekövetkezik, akkor el is engedjük őket, és itt megint nagyon nagy szerepe van a partnereinknek, mert hát persze mi is tudunk sok mindent, de ők tudják a legjobban, hogy pontosan az állat természetes élőhelyen hol legyen az a hely, ahol elengedjük, ahol majd megtalálja a számítását, találkozik a fajtársakkal, élelmet talál, vagy mondjuk, hogyha egy vándormadáról van szó, akkor tud majd csatlakozni olyan társakhoz, akikkel együtt elindul. Úgyhogy hát ez egy nagyon izgalmas munka, és hát és lehetne mondani, hogy melyik állatfajból mennyi kerül be. Talán azt emelném ki, hogy vannak olyan fajok, amik tényleg ilyen nagyon, nagyon ritkák, nagyon egy-két egyed megmentésének is nagyon nagy súlya van természetvédelmi szempontból. Mondjuk a kerecsensólyom például, ami egy veszélyeztetett faj Magyarországon fokozottan védett, sőt az év madara 2024-ben. De hát a tavaly évben két mentett kerecsensólyommal is volt dolgunk, de parlagisas, rétisas, ezek szintén fokozottan védett madárfajok. Szóval sok ilyen, tehát itt a gólyából több volt, mert ha jól emlékszem, 28, az is védett állat egyébként. De mondjuk gólyából azért van is több az országban, de ezekből a kerecsensólyomból meg nagyon kevés. Tehát ez olyan helyzetben van a faj, hogy egy-két állat megmentése is, az sokat számít természetvédelmi szempontból, hogy nem csak nekünk van jó érzésünk, hanem ennek tényleg van közvetlen természetvédelmi hatása. És hát a legizgalmasabb, vagy a legfelevelőbb meg az, amikor egy ilyen állat így a sikeres rehabilitáció után ugye távozik. Mondjuk, hogyha ez egy madár, akkor nyilván az embernek van hajlam arra, hogy ilyen teátrális fozdulat keretében a levegőbe dobja, és akkor repülj, szabad vagy, csak általában oda el kell szállítani, akkor be van csomagolva egy dobozba, kicsit elgéperedik a szárnya, és hogyha ezt valaki megpróbálna megcsinálni, akkor ilyen csúfos orrabukás lenne a madár részére, kicsit vergődik, és aztán elrepül. Tehát mi ezt pontosan, és ez mondjuk egy tévében elég rosszul mutat, hogy na, jó, már megmentették, ennyit tudnak. Tehát, hogy azt kell csinálni, le kell tenni azt a madarat a földre, miután kiveszik a dobozból, és egy kicsit ott hattólászkodjon, kicsit elrendezi a szárnyát, és akkor utána szárnyra kap, és elrepül. És akkor, hát ezek ilyen nagyon megkapó pillanatok. De azért vannak olyan bekerült állatok is, akik hát olyan a sérülésük jellegű, hogy az életét ugyan meg lehet menteni, de azért már nem lehet elengedni. Tehát mondjuk egy gólyát, ahol még tud is egy kicsit repülni, de azért nem annyira, hogy elrepüljön Afrikáig. Hát innentől Csádig, meg Szomáliáig kéne bírnia. Hát azért az egy igen komoly fizikai megterhelés. Tehát akkor őket nem lehet elengedni, de akkor mondjuk a Margit-szigeti kis állatkertünkbe kerülnek, ahol meg ők viszont párba állnak, fészket építenek, ebben kicsit segítünk nekik, és mivel a röpképességük nem olyan jó, ezt így alacsonyan csinálják, úgyhogy a gyerekek beláthatnak a fészekbe, mert oda tojások kerülnek, és aztán kikelnek a fiókák, és ott felcsöperednek. És ezek a fiókák nyilván nem öröklik mondjuk a törött szárnyat, tehát utána őket a Hortobágyi Nemzeti Park madár visszavadító állomásán vissza is meg lehet tanítani, repíteni, és vissza lehet szoktatni a természetbe, és akkor a tavasszal kikelt fiókák onnan a Margit-szigetről, akkor ősszel már el tudnak indulni a tapasztaltabb felnőttekkel Afrika felé.
Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy jöttél.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Hanga Zoltán volt a vendégem, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.